Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: a pápában az emberek helyesen Jézus Krisztust érzik. Interjú Erdő Péter bíborossal. Május 9-én péntek délután 14. Leó pápának a bíborosokkal együtt bemutatott első szentmiséje után a Pápai Magyar Intézetben készült a beszélgetés Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsekkel. Bíboros úr, gyorsan véget ért a konklávé, mitől mire hosszabbra számítottunk. Önt hogyan érintette ez a rövid befejezés?
Örültem neki, mert ez mindig a egyetértésnek a jele. Másrészt azonban nem volt nagy meglepetés a számomra, mert az előző két konklávé is viszonylag rövid volt. Tehát ez a harmadik, amin részt vehettem. Azt hiszem, hogy ezek a szabályok, amik ma a pápa választásra vonatkoznak, elősegítik azt, hogy viszonylag gyorsan eredményes legyen a választás. A régi szabályok esetében esetleg több mód nyílt arra, hogy te hosszasabban lehessen alkudozni, vagy különböző szempontoknak lehessen érvényt szerezni. A mostani rend az ebből a szempontból kedvező.
Végig olvastam és emlékeztem a konklávé imádságait. Mennyiben segíthet és segíthetett az imádságos légkör az új pápa megválasztásában, az új pápa gyors megválasztásában?
Az imádságos légkör mindig segítő volt. Nemrégiben egy film, konklávéről szóló film, és kérdeztek is valakit, hogy ez mennyire reális. Nem reális. Tehát nem a politikai alkudozás meg húzavona határozza meg a légkör. Lehet, hogy a háttérben egyeseknek ilyen gondolataik is vannak, de ott a helyszínen, ott közös imádság van, ott eskütétel van, és ott a Szent Lelket hívjuk, és érezzük azt, hogy rajtunk keresztül működni akar.
És ezt most lehetett érezni a Szent Lélek jelenlétét?
Hát nem tudom, hogy mások mit éreztek, én úgy gondolom, hogy igen, mert meg vagyok győződve arról, hogy a jelenlévőknek a nagy többsége az őszinte szívvel kereste, hogy mi a jó az egyháznak. Hiszen az eskü is, amit leteszünk előtte, ott a Sixtusi kápolnában, az erről szól. És ugye sokan közülünk most vannak először konklávén, vagy most voltak, és nagy csodálattal nézték, mielőtt az esküt letették volna, az utolsó ítéletről szóló freskót, Michelangelónak a művét az oltár fölött. Tehát ennek a fényében gondolkozunk és élünk ott a kápolnában.
Az új szentatya elfogadta a szavazó bíborosok döntését, és felvette a 14. Leó nevet. Az új pápa legelső üzenete mindig a név választása. Önnek, bíboros úr, mit jelent a Leó név választása? Gondolom, a Leó pápa közül az első, meg az utolsó a különösképpen hangsúlyos.
A Leó névről persze nem mi szavaztunk, az az ő szuverén döntése, ő ezt választotta. Miért választotta ezt? Erről részben talán beszélgetésekben is már ő jelzést adott, tehát 13. Leó pápa iránti tisztelet, ez volt az egyik. 13. Leó pápa a munkavilágára, az ipari forradalomra, a korábban fölmerülő nagy társadalmi problémákra híres enciklikákban válaszolt, de sok más kérdésről is adott ki enciklikát. Tehát nagyon is az adott kornak a problematikájáról reflektált a katolikus hit fényében. És úgy tűnik, hogy ez példakép Leó pápa számára is. Egyébként Nagyszent Leóra is utalni kívánt ő ezzel, hiszen Nagyszent Leó korfordulót jelent, a klasszikus ókori világnak egy betetőzése, és utána már gyakorlatilag nyugaton a középkor kezdődik. Fontos dolog az, hogy Leó pápa, 13. Leó is, de Úgy látom, hogy 14. Leó pápa is az emberi munkának az értékét különösen hangsúlyozni akar. Ugye az egyház társadalmi tanításában szerepel az, hogy az emberi munka az nem csupán megélhetést szolgálja, hanem az ember méltóságához tartozik, az ember a teremtő társául szegődik, nem pusztán a bűnbeesés következtében elszenvedett büntetés. Ez nyilván ellenkezik azzal, hogyha a munkát kizsákmányolják, ha méltánytalanul kihasználják. Sajnos ma is van a világban éppen elég példa erre, mind egyéni, mind nemzetközi vonatkozásban. Másrészt ma új kihívások vannak a munka tekintetében, mert a technikai fejlődés, a robotizáció és most a mesterséges intelligencia fölveti annak a veszélyét, hogy az emberi munka nagy mértékben fölöslegessé válik. Ez borzalmas lenne, ha így volna, mert az ember nem lehet fölösleges. Az embernek célja van, az emberrel a teremtőnek célja van. Azt mondani, hogy egy ember fölösleges, hogy raka, hogy üres, ez a teremtő gyalázása. A teremtő minket nem fölöslegesen és hiába alkotott meg, hanem értelme van, értéke van a tevékenységünknek.
A népválasztás után az új pápának az első üzenete a Szentpéter Bazilika erkélyén elmondott köszöntés, illetve pár gondolat. Mit tud ön bíborosul kiolvasni ez pár szóból?
A Szentpéter Bazilika erkélyén elhangzott pár gondolatot én most már, hála Istennek, a negyedik új pápától hallom, mert második János Pál megválasztásakor ott álltam a téren. Nagy beszéd volt az, de Benedek pápának és Ferenc pápának a beköszöntőjét is hallottam. Ezekhez képest nagyon érdekes volt mindjárt a köszöntésnek a Krisztus központú jellege. Mert azt mondta, hogy békesség nektek, de a feltámadt Krisztus békéjéről beszélt, tehát nem egyszerűen amint a világ adja, nem valamiféle erőegyensúly értelmében. Aztán szólt Leó pápa, Ferenc pápának az érdemeiről, megköszönte neki a tevékenységét, de megköszönte a bíborosi testületnek is, tehát nagyon kedvesen szólt erről. Azt hiszem, hogy az a zárás is figyelemre méltó, hogy imádságra szólította fel a jelenlévőket, és az Üdvözlégy Máriát mondtuk el.
Aztán este lett is reggel a másik nap, amikor délelőtt, szombat délelőtt az összes választóbíboros szentmisére jött össze a Sixtus kápolnában, ahol az új pápa Leó pápa szentmisét mutatott be, és megtartotta pápaként az első homíliáját.
Ezt a beszédet nagy érdeklődéssel hallgattam, és most örömmel látom itt írásban is. Megjegyzem, hogy a legelején angolul is szólt, a anyanyelvén, de az olasz beszéd egy nagyon szép teológiai egészet alkot, igazi homília, tehát az evangéliumról szól. Ez eleve egy olyan jelenség, ami hát az egyház jogszabályaiban is szerepel, hogy a szent misében a szent szövegekről homíliát kell tartani. Leó pápa egyházjogászként teljes mértékben tudatában van ennek. De azt hiszem, hogy szívéből is jött a dolog, hiszen Szent Péter vallomásáról szólt az evangélium, ezt a szakaszt magyarázta, és ebben bizony az a meggyőződés fejeződött ki, hogy nem csupán egy nagy próféta volt a názáreti Jézus, nem csupán egy kiváló ember, akinek az emlékét, esetleg a tanítását értékeljük, követjük, mert ha így volna, akkor fölléphetnének újabb kiváló emberek, mondhatnának valami mást, amiről azt állítanák, hogy ez felülmúlja, amit Jézusról a hagyomány közvetít. Nem, ő valóságos Isten és valóságos ember. Péter vallomásában benne volt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt igazolja vissza Jézus válaszolt, te pedig kőszikla vagy, és erre építem az egyházamat. Érdekes, hogy a péteri küldetésről azt mondja Leó pápa, hogy igaz, hogy Róma püspöke. Ezt mondta Ferenc pápa is a beköszöntő szavaiban egyébként 13 évvel ezelőtt, de hozzáteszi, hogy a világegyház keretében a római egyház elnököl a szeretetben. Még Antiochiai Szent Ignácra is utal, és a római egyház különleges küldetését, vagyis a primátust is ezzel a nyitott és tapintatos formulával megfogalmazza. Tehát tudatában van annak a küldetésnek és felelősségnek, ami a Szent Péter utódi mi voltából fakad.
Leó pápa jólehet Chicagóban született és így amerikai, de felmenői között közvetlenül van francia, olasz és spanyol eredet. Hármas európai vonulat Amerikában. Hogyan gazdagíthatja a személyiségét egy ilyen sok színűség?
Az amerikai kontinens már csak ilyen, ott a lakosság nagy része európai bevándorló, de ma már persze nem csak európai, hanem Afrikától a Közel-Keleten át az ázsiai országokból is sokan érkeztek, ahogyan az Egyesült Államokban szeretik mondani, olvasztó tégei lettek. Észak és Dél-Amerika a Szentatya személyében jelen van, de jelen van itt a római tapasztalat is, hiszen a teológiai és az egyházjogi tanulmányait Rómában végezte. Jelen van egy olyan fajta nemzetközi áttekintés is, amit azt tett lehetővé a számára, hogy ő volt az ágostonos rendnek a generális elöljárója. Ez is hozzájárul az, hogy ő valamiképpen egy jó értelemben vett globális személyiség. Erre ma szükség van, ezt mutatja nem csak a megújult bíborosi testületnek az összetétele, hanem a hívek összetétele is. Elég kinézni a Szentpéter Bazilika balkonjáról a térre, és látjuk, hogy ott az egész világ.
Igen, itt éppen szóba került, hogy az új pápa Ágoston rendi szerzetes, óvatatlanul a névadó Szent Ágostonra, a nagy teológusra kell gondolni, mit üzenhet a mai pápa, Leó pápa, egy Szent Ágostoni teológiával?
Hát Szent Ágostonnak a teológiája az egy hatalmas értéke és alapja az egész nyugati kultúrának. Másfelől Szent Ágoston az első évezrednek a nagy teológusa. A későbbi skolasztikus megújulás és a további teológiai fejlődés szintén legitim, ha a katolikus egyház keretében történt. De ne felejtsük el, hogy a különböző kulturális szerkezetekben kifejezett hit az közös volt az első évezred végéig. Na most, aki ma is lényegében, zömében az első évezrednek a teológiai kategóriáival fejezi ki magát, és gondolok itt a keleti egyházakra, sőt az ortodox világra, de ha ebben legitim, akkor miért ne szólhatna az egyetemes egyház többféle nyelven, többféle gondolati vagy fogalmi kategóriarendszerben is? Tehát én azt gondolom, hogy ennek a pápaságnak esélye van arra, hogy nagy további ökumenikus lépéseket tegyen.
Ráadásul ő kánonjogász is. 1987-ben doktorátus szerzett kánonjogból a római Aquinói Szent Tamás, másképpen Angelicum pápai egyetemen, ott, ahol Szent II. János pápa 48-ban.
48-84, mennyi idő telt el közben. Az is megrendítő élmény, hogy II. János Pál pápa az idősebb volt még a szüleim nemzedékénél is egy kicsivel. A mostani Szentatya fiatalabb, mint én vagyok. Ebből azért úgy belegondolni, az is egy kicsit érdekes, de azt hiszem, hogy öröm, reménység van arra, hogy hosszú ideig tudja kormányozni az egyházat. Doktori értekezésére nézve. Témavezetője az a José Castaño professzor volt, aki engem is tanított szentségi jogra és más tantárgyakra is a Lateránon. Angelicumnak meg ő lett a rektora aztán. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenben a képzésünkben is hasonló utakat jártunk be. Mi ismerjük egymást, de nem a tanulmányi időkből, hanem későbbről.
Mit jelenthet számára a kánonjogi végzettség és a kánonjogi tapasztalat a péteri szolgálatában?
Biztosan nagyon sokat, mert az egyháznak a tanúságtétele az nem csak a tanításon, nem csak a szóbeli hirdetésen múlik, és nem is csak azon múlik, hogy egyes tagjai vagy akár szervezetei fontos, nagyon fontos, milyen karitatív tevékenységet végeznek, hanem azon is múlik, hogy mint közösség, hogy lép fel a világ előtt. Ugye Jézus azért imádkozik, hogy mindnyájan egyek legyenek. Ez az egység, ez nem csak láthatatlan, hanem látható egység, vagyis mint intézmény, mint szervezet is egységet kell alkosson. Nem monolitikus, nem a különbségek tisztelete nélküli, de mégis látható egység. Na ezt biztosítja az, amit jognak nevezünk.
Leó pápa Amerikából jön, ahol tudomásom szerint született utóbbi pár évtizedekben a relativizmus. Nincs igazság, de vannak, akik megmondják. Mit tud egy pápai tanítást tenni ennek érdekében?
Hát először is az objektív igazságnak a léte, a lehetősége, az egy nagy filozófiai kérdés, de hát mi ezt valljuk. Mi azt valljuk, hogy Isten megajándékozta az embert a világ megismerésének egy olyan képességével, amely számunkra elégséges. Természetesen nem mi vagyunk a teremtők, nem ismerhetjük meg soha tökéletesen a világot. Tökéletesen csak a teremtő ismeri. De a számunkra elégséges mértékben megismerhetjük, sőt, képességünk van arra, hogy egyre jobban megismerjük, hogy fejlődjünk a tudományban, fejlődjünk a technikában, és így a saját megélhetésünket is megteremtsük ezen a földön. Természetesen ehhez is nagyfokú szolidaritásra van szükség. Ebben az, hogy az igazságot megismerhetetlennek ábrázoljuk, vagy relatív alapra helyezzük, ez nem a helyes megoldás. Ettől nem oldjuk meg a közös problémáinkat. Mert ez azt jelenteni, hogy minden vélekedés egyenértékű. Márpedig van olyan vélekedés, ami embertelen, ami életellenes, ami a más ember méltóságát sérti. Hát azt nem tekinthetem ugyanolyan értékű. Magyarán szóval az objektív valósághoz való viszony az nem csak a kereszténységnek, hanem az egész kultúránknak egy alapvető értéke. Hozzáteszem azonban, hogy egyre kevésbé vitatkozunk mi, vagy érvelünk mi filozófiai síkon. Már csak azért sem, mert ha partnerünk nem hisz abba, hogy van igazság, akkor én az igazságot hogy bizonyítom neki? Azt fogja mondani, ez is csak egy vélemény. Ellenben tanúságot tenni Jézus Krisztusról, az egy különleges erejű beszéd, nem csak beszéd, mert ott a tettek is beszélnek. Tehát amikor Terézany a temetése volt, én néztem a tévébe, ott milliók mentek Indiában az utcán, és kísérték a halottat. És annak a nagy része egyáltalán nem volt keresztény. Tehát Terézanya egy olyan nyelven hirdette az evangélium igazságát, amit mindenki megért. Azt hiszem, hogy nekünk ő is példakép lehet.
Az új pápánk, kánonjogász, teológus, misszionárius, és ahogyan láttuk a bemutatkozásokor, egy nagyszívű ember. Mindenkit megragadott, nagyon sok kommentet kaptam a rádióban, a Facebookon keresztül. Ahogy ránéztem, megszerettem, mert láttam a szívét. Lehetett látni az érzelmeit, amitől megindult lálett. Bíboros úr, hogyan látta ott közelébe?
Amikor hivatalosan közlik, hogy ráesett a választás, hát ott a teremben is választó volt, tehát látta is, ahogy fejlődnek a dolgok, de hát nyilván az azért megrendíti az embert. Azért ő férfiasan által sarac. Valaki a ráesett választást többféleképpen fogadhatja el. Ő elfogadta. Mások is elfogadták, ő is elfogadta a maga módján.
Akkor az erkélyen bejelentették, akkor neki meg kellett küzdeni azért a férfias határozottsággal, mert átélte a tömeg a sok-sok embernek a szeretetét, és ez nagyon megérintette a szívét.
Azt ő is világosan érti és tudja, hogy a pápában nem csak egy kiváló, egy tudós, vagy egy jószívű embert tisztelnek, hanem benne az emberek helyesen Jézus Krisztust érzik. Az a fehér ruhás ember, az nekik Jézus Krisztust juttatja az eszükbe. Na most ez borzasztó felelősség is, mert úgy kell beszélni, és úgy kell cselekedni utána, hogy ez ehhez legyen méltó. De az biztos, hogy a szeretet az jelzi, és nem is csak a katolikusok részéről, hogy a világnak Krisztusra van szüksége. És ránk szüksége van a világnak, ha és mert Krisztushoz tartozunk. Na most ezt a pápa személyesen fokozottan érzi, hatalmas teherként és lehetőségként.
Jó utat hazafelé, jó pihenést, és akkor Csivedjámo. Találkozunk ismét Rómában. Köszönöm a beszélgetést, Bíboros úr.
Nagyon köszönöm, Csivedjámo.
Az Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.